Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az ünnepek alatt gondolkodtam azon, milyen sokan vannak most egyedül, vagy rossz emlékek között, miközben mi vígan ünnepelünk. Az ember hamar meglátja a saját baját, kevésbé a másét. Most egy olyan csoportba látogatunk el, ahol éppen azért jönnek össze, hogy megértsék minél jobban egymás búját. Fiatal özvegyek számára hoztak létre egy biblia csoportot a Budapest Pasaréti Református Egyház közösségben. Kompán Julianna lelkész kíséri ezt a kis közösséget. Minden hónapban egyszer jönnek össze, akit esetleg érdekel ez a kör, hívjon majd telefonszámunkon a 0630 333 111 8-as számon. Áprilisban majd egy csendes napot is terveznek özvegyek számára. Nem vagy egyedül címmel.
Erdély Gáborné vagyok, Ilonka, a Bagi gyülekezetből jöttem ide, és 16 éve vagyok özvegy, és 3 gyermekem van.
Magyar Imre vagyok, másfél éve vagyok özvegy. Nekem 5 gyermekem van, nagyon szeretek itt lenni köztetek, mert sokkal kevésbé vagytok fekete társaság, mint néhány épp vagy éppnek gondolt család.
Ezt hogy értsük? Ez érdekes.
Hát az, hogy annyi reménység van ezekben az emberekben, hogy az ember nem tudja kivonni magát azon, hogyha ide jön.
Aporné Bori vagyok, másfél éve vagyok özvegy, én abszolút egyedül vagyok, tehát nincs senki hozzátartozom. Én elég hamar a férjem halála után kerültem ebbe a kis közösségbe, nagyon sokat jelentett, mert hát a sorstársakkal sokkal egyszerűbb, sokkal jobban tudnak azonosulni a problémával, mert más is részvétel van az ember iránt, de nem ugyanaz.
Juhász Tamás vagyok, 7 éve vagyok özvegy, 9 gyermekünk van, 8 fiú és egyetlen lány, már a legkisebb is elmúlt 18 éves. Hát ez az alkalom az, amit nagyon nem szeretek kihagyni, ez a közösség a megértést jelenti.
Marga Gyula vagyok, én 5 és fél éve vagyok özvegy, és több ponton találkozunk. Az egyik ugye nyilván az özvegység, de rendkívül fontos, hogy maga a hit. Mi nem együtt szolgálunk, hanem együtt növekszünk lelkiekben. Ez nem egy gyász közösség, hanem valóban Isten gyermekeinek egy olyan közösség, ahol szabad sírni, de nem elkeseredni. És itt azt szerintem ez nagyon fontos.
Hát körülbelül ugye 4 évvel ezelőtt, tehát úgy 2 évvel a férjem elveszítése után, amikor az Úristen úgy kiemelt a legmélyebb állapotokból, és hogy békességem lett, akkor azt az igét kaptam, hogy nem jó a lámpást véka alá rejteni.
Sikeresen.
A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. És akkor azt éreztem, hogy erre a békességre többieknek is szükségük van, akik ezt átérték, és hát nagyon sokan vagyunk, akik fiatalon egyedül maradunk. Szükségét éreztem egy olyan közösségnek, ahol speciális problémákat át tudunk beszélni, de mindezt az ige fényében, mert ugye a békességemet felülről kaptam, létrejöhetne egy biblia óra, ez esetben nem családos, vagy női, vagy férfi, vagy gyerek, hanem fiatal özvegyek számára. Fontos az, hogy egymás hitéből épülhessünk, gyógyulhassunk.
És akkor Julikára sikerült rátalálni?
Igen.
És akkor ja, Julika volt az első, akivel erről beszélgettünk, és aztán elég hamar el is indult, talán egy fél év. Vannak, akik rendszeresen jövünk, és mindig vannak újabb testvérek. Jó ez a kis közösség.
Én később kerültem a Bagi gyülekezetbe, mikor nem tudtam feldolgozni az életemet, hogy miért történik mindez, szóval mély ponton voltam.
Ez a közösség mit segít?
Nem biztos, hogy ezt könnyű szavakba foglalni, hogy mit segít. Azt érzem, hogy lehet, hogy ennek nem így kellene lenni, de az emberek mégiscsak akkor élik át legmélyebben a hitüket, amikor nagy bajba kerülnek. Most ennél sokkal nagyobb bajt elképzelni, mint azt, hogy a házastársunkat elveszítjük, nehéz. Ez a tragédia, amit az ember átél, ez nagyon lemeszteleníti a hitét, nagyon átpátszóvá teszi, vagy olyan albűrök nélkülivé válik az egész. Az ember úgy érzi, hogy egyetlen egy kapaszkodója van, és abba akar kapaszkodni, és ezt a fajta reménységet érzem én itt. Mindig másképp megyek el, mint ahogy ide jövök, mert ez itt nagyon nagy koncentrációban, nagyon töményen van jelen. ez a nagyon tiszta és minden egyéb választási lehetőséget mentesít, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy ez az egy dolog, ami igazán számít, és ami fontos, és amivel kapaszkodni lehet.
Hogy ez az özvegykör elnevezés riaszt. Én is először így voltam, hogy hú, özvegykör, akkor teljesen letörvem, és akkor egy ilyen helyre, hanem csupa szomorú ember közé jönni, fú, hát egyszer megpróbálom, legfeljebb nem jövök többet. Nektek is itt bevallom, hogy első alkalommal nem éreztem túl jól magam. És akkor hát mondtam, hogy na, még egy esélyt adok magamnak. Akkor eljöttem, és akkor úgy éreztem, hogy nagyon is itt a helyem. Annyira őszinte társaságot vagy közösséget találtam. Júliusban halt meg a férjem, és azt hiszem szeptemberben jöttem először. Abban a stresszes helyzetben voltam, és sok dologról azt hittem, hogy abszolút nem normális dolog. És akkor itt ugye elmondták, hogy ez igenis egy normális dolog, amit gondolok, megérzek. No, mástól is ezt hallottam, akit már én hívtam. Egyből ez volt a reakciója, hogy ilyen helyre nem.
Pont ettől a feketeségtől félnek biztos, hogy itt igen, minden igen. Még sötétebben fog tűnni, mint ahogy
amúgy pedig is. Nem. Pont a fordítottját tapasztaltam.
Hogy a megosztott fájdalom az könnyített fájdalom. Tehát igen. Nem arról szól a történet, hogy itt megoldódnak dolgok, hanem az, amit az Imre is mondott, hogy részvétel vannak. Pár házas pár van, akivel tudok beszélni a feleségemről, mert én nagyon szeretek beszélni róla. Nagyon szerettem, és nem vonult ki az életemből ilyen szempontból. Viszont az nagyon kevés ember, akivel őről tudok beszélni, de az én gondolataimról ebben a körben meg nagyon könnyű beszélni, mert a másik is érti, ez valami nagyon érdekes kapcsolat. Egyikünk a másiknak a gondozója és a gondozottja is vagyunk sokszor. Nem tudatosan, és ez benne a jó szerintem.
Én azóta, hogy közben vagyok, szinte mint egy új Bibliát kaptam volna kezembe. Szóval annyi olyan dolog tűnik föl, ami azelőtt nem érintett, mert nem voltam benne érintett. Anna háladó énekét, vagy Anna történetét, és annyi minden mást az ember sokkal mélyebben éles meg, és érti meg az igéből.
Én magamtól nem mentem volna egy ilyen biblia órára, tehát én bennem nem volt olyan vágy, hogy olyanok között legyek, mint én. De azt látom, hogy sokaknak igen, nagyon sokan félnek a gyászolóktól. Nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy a másiknak fájdalma van. Vagy az van, hogy azt mondják neki, hogy mit foglalkozol ezzel, lépjél már tovább, nem kell ennyit szenvedni, menj és szórakozz. Ez az egyik. A másik meg, hogy jaj, ne szóljunk hozzá. Nem szabad megbántani. És mind a kettő rossz a gyászolónak. Azt kellene észrevenni, hogy mikor van arra szükség, hogy gyere most menjünk, és mikor arra, hogy ülj le nyugodtan, és maradj ott, és gondolkodj, vagy sírjál. Ez az, amit mi értünk, ha valakinek olyan hangulata van, hogy most nem akarok beszélgetni. Csak itt vagyok veletek, de most ne szóljatok hozzám. Vagy hogyha a másiknak az, hogy de most én szeretnék beszélni arról, hogy mi történt velünk régen, akkor azt is szívesen hallgatjuk. Jó dolog érezni azt, hogy nem vagyunk egyedül. Lehet együtt igét olvasni. Mert ez is fontos, hogy ne csak beszélgessünk arról, hogy hó, nekünk milyen szörnyű, mert egyedül maradtunk, hanem arról, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de az Isten ebből kiemel. És ezt nagyon jó érzés tudni, hogy az Isten tenyerén vagyunk.
De azt érzékeltem, hogy a legtöbb embernek volt egy ilyen átbillenés. Tehát ugye a tragédia megtörténik, hogy egyedül marad valaki, elveszti a párját, és utána, mint hogyha lenne egy ilyen megértési folyamat.
Megvan a gyásznak a maga folyamata? Van, aki rövidebb idő alatt megy keresztül az egészen, van, akinek hosszú idő, egy év, vagy még több kell, amíg teljesen végigjárja a gyász lépcsőit. Ezt a pszichológusok nagyon ügyesen elmondják, hogy minek kell jönni. Jön a tagadási korszak, jön amikor megérti az ember, vagy elfogadja, amikor nem is akarja megérteni, és mindenki rossz, aki a környezetében van, mindenki ő ellene van. Tehát sokféleképpen fogadja az ember a gyászt. Ezen túl kell menni. Van, aki az elején úgy neki lendül az életnek, hogy én mindent bírok, én nem fogok megállni, és egy darabig bírja, és aztán egyszer csak összeomlik. És akkor már senki nem gondolja, hogy a gyász miatt van, mert nem gyászolt az elején. Én mondjuk magamról azt tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagyon kicsik voltak még a gyerekek. De azt éreztem, hogy az Isten velem van, és ő tudja. 32 éves volt akkor Zsolti, amikor meghalt. És egyik napról szinte a másikra, mert 5 nap volt kómában. Az elején még meg tudtam fogni a kezét, akkor még próbált vissza szorítani, de aztán semmit. Ott voltam, de mi sokáig lehettünk akkor még ott, mert akkor úgy volt, hogy beengedtek egy kis időre, és utána menni kellett el. És lehet, hogy nekem nehéz lesz, a gyerekeknek nehéz lesz, de akkor sem maradunk egyedül, mert az Isten kezében maradunk. És ezt tapasztaltuk is azóta is, hogy napról napra gondoskodik rólunk. Mert akik őt szeretik, minden javukra van. Ezt olyan sokszor kimondjuk, ezt az igét, de nagyon sokszor nem gondolja komolyan, aki kimondja. Pedig ez így van, hogyha Istent szeretjük, minden javunkra van. Hogy nem tudunk kihez szólni, nem tudjuk megbeszélni a dolgainkat. És ezért jó ez a kör. Lehet szabadon beszélni arról, hogy mi volt, és hogy gondolkodott a társam, vagy hogyan éltünk át egy-egy nehéz helyzetet. Erre például nagyon jó. Talán a nőknél nehezebb, amikor ugye a gyerekekről kell dönteni. Nincs ott az apa, aki segítene a döntésben. A
férfiaknál meg inkább az, hogy ellátni a gyereket,
hogy nincs, nem kell megjátszani magát senkinek. Mert a többiek is ugyanezen átmentek már.
Kompán Juliannát hallhatták az özvegyek Biblia órájáról. Beszédéből tapasztalhattuk, hogy az elképzelhető legnagyobb fájdalom is válhat valamiképpen megértések forrásává. Most egy verset szeretnénk bemutatni, amely hasonló üzenetet hordoz. Calvin János egyetlen ismert versét fordította le Békési Sándor. Ez a költemény egy nagyon nagy kudarc után született, mégis azt a címet adta a reformátor, Győzelmi ének. Erről beszélgettem Békési Sándorral, a budapesti teológia dékánjával.
Calvin is, mint a többiek, humanista is volt, tehát verseket írt, mint akár második Lajos felesége Mária királyné is verseket írt, pedig ő csak királyné volt. De hát ott van Navarrai Margit, akinél ő kapott menedéket, kastélyában tartózkodott. Navarrai Margitnak a gyönyörű verses kötete itt van lenne a Rádai könyvtárban. Abban a korban mindenki írt verset. Minden reformátor.
Mint hogy a szépírás, olyasmi.
Igen, ez életmódhoz tartozott, egyszerűen a lélegzethez tartozott. Ebben értek, ez volt az ő világuk. Olvasni és írni, bárcsak tanúság lenne ez a mai korra is.
De akkor ez azt jelenti, hogy a szépnek volt valami plusz értelme, valami többlet értelme, nem?
Igen, nem egy esztétikai függelék volt a szép, hanem a tartalmas dolgoknak a kifejeződése. Mert az igaz tartalmat, az igazságot, az csak szépen lehet elmondani. Így vallotta meg magának minden humanista.
Győzelmi ének az a címe. Mit tudunk erről a versről?
Calvin bevallja egy Konrád Über nevű strasbourgi lelkésznek egyik levelében, hogy ő írt verseket. Ő nagyon szerette a versírást. És 25 éves koráig ezt csinálta is, aztán abba hagyta. Nem tudjuk, mi lett a versekkel, eldobálta-e, vagy esetleg beépítette a prózáiba, mert bizony lehet találni metrikus sorokat. Egyetlen egy verse maradt meg, ez a bizonyos győzelmi ének, ez pedig egy alkalom után írta. Az alkalom pedig a következő, 1540-ben Wormsban volt egy vallásvita. A régi vallás követők, a pápa, a császár támogatásával és a reformátorok csaptak össze a vitán, és bizony ez a vita is, mint annyi más, a régi vallási felfogás győzelmével végződött. Nem mondok szándékosan a római katolikus, mert most nem akarom a mai felekezetekre ezt kivetíteni. Calvinba és társaiba, akik ott voltak ezen a vitán, sőt részt vettek komolyan, nagy csalódást okozott. Ez 1540 telén évvégén az az utolsó, ahol még lett volna esély a megegyezésre. Calvin úgy is ment el erre a beszélgetésre, hogy na, lesz egy megegyezés, mert ebben az időszakában még ugye strasbourgi lelkész a menekülteket fogadja, a régi vallás híveit fogadja, a németeket, franciákat próbálja összeegyeztetni. Tehát ő még egy ilyen ökumenikus szellemben egy egyházegységet akar. Ezt a vitát is így próbálta megélni, nem sikerült.
Mit jelent az, hogy nem győztek a vitán?
Ugye a császár hívott össze mindig egy sorsdöntő, vitákat lezáró birodalmi gyűlést, és ott annak politikai következményei is voltak, ahol kimondták a hitvallásokat, mit kell követni, milyen irányvonalat, több évtizedre meghatározta Európa vallási helyzetét. Na, ez az 1540-es is ilyen volt, mert 41-ben már a császár összehívta a birodalmi ülést, és akkor már azok véleményét vette figyelembe, akik ezen a Wormsi hitvitán túlsúlyba kerültek. Ott a többség döntött a hitvitákon, a császár pedig nyugtázta ezt, és ráadta a pecsétjét, hogy lám, kérem szépen, itt megvoltak a viták, nem is egy, elég sok ezt figyelembe vette. Ott maradtak, ugye még a szilvesztert ott töltötték, a szilveszter este ugye nem pezsgőzéssel, durrogtatással zajlott, hanem egy ilyen magábaroskodással. A többiek, Melanchthon is ott volt, Sturm, ezek a reformátorok is ezt a magába ruskadást úgy oldották föl, hogy tollat ragadtak, Calvin is, és ott a szobájában megírta ezt a győzelmi éneket. Tehát így született. Vagyis végig gondolva egy nagyon fontos felismerésre jutott ő maga is, hogy ebben a földi életben a győzelem az nem biztosított. Krisztus győzött, van más élet, hangoztatja sokszor Calvin, hát erre kell helyezkedni. Krisztus győzött, és a más élet az egy szellemi világ. Abból kell nekünk táplálkoznunk, ha győzelmeink van, ha nincs. 20. században Paul Tillich ezt így fogalmazta meg, hogy a győzelemre nekünk nincsen biztosítékunk. Földi értelemben egyetlen egy biztosíték van az, hogy legyőzetett a démoni, és Calvin ezt fölismeri, és ebbe teszi minden bizodalmát. Nem a földi, társadalmi, egyházi torzsalkodások és harcok, van reménykedik, hanem már létezik a győzelem.
Tényleg döbbenet, hogy egy gyakorlatilag egy vereség után ír egy verset, és annak ezt a címet adja, hogy győzedelmének.
Így van. Ez a forduló, ami kihúzta őt ebből a mélységből. És innentől fogva ő már nem vesz részt ilyen vitákon, tehát valószínű, mert van is egy ilyen verszaka, ez. Ám a halál maga élet, győz Krisztus feszületje, így örömünkben már félelem átka nem űz. Tehát nem kell rágódni, izgulni, mi lesz, hogy lesz. Mors vita est. A felépítése igen érdekes ennek a versnek. Tudnélik, ez is Calvin humanizmusára utal. Az alap gondolat és struktúra az Pindarosra épül. Pindarosz ugye az olimpiai játékokra írta ezeket az ódákat. Aki részt vett az olimpiai játékokban, vesztett vagy győzött, most mindegy, végül is a mítoszban vesz részt, és annak a győzelmében vesz részt, és ezt veszik át keresztény értelemben Calvin. Pindarosz formailag strófára és antistrófára építi, válaszolgatós. Ez tetszik Calvinnak is, egy kicsit utal ugye a keresztény istentisztelet antifónás szerkezetére is. Ugye a Wormsi valóságos világ és a szellemi igaz világ, a Krisztus üdvtörténete felelget egymásnak. Ebben a vitában, egymásnak megfelelésben végül kiérlelődik egy bölcs mondás, egy motto. Ez az epódosz. A győzelmi énekben kettő található arányosan elosztva. Az első, az ez a bizonyos mondat, hogy a halál maga élet, győz Krisztus feszületje, így örömünkben már félelem átka nem űz. A befejező két soros így szól, megteszi isteni vágy tüze, azt bennem, mi hiányzik. S Krisztus a dalt mi dicsér, íme dalolni merem. Előtte pedig egy kimondott költői arszpoétika fogalmazódik meg a versben. Ez ti, a minőség jobbja felől jövő, szentszavú költők, kiknek a múzsa adott angyali dallamokat. Krisztus nagy győzelmét ünnepin énekeljétek. Hely, te dalolj diadalt, s majd követ újra csapat. Vagyis, hogy ne keseredj el, hogyha a veszteségeid vannak, kudarc, ugye az életben, csak dalold ezt a krisztusi diadalt, és majd lesznek követőid. Ez egy óriási vigasztalás, hogy nem kell nekünk leragadni a kudarcok mocsárjában, hanem csinálni kell azt, ami belül a kegyelem ösztökél, és akkor meg lesz annak a következménye.
Lutherről ugye nagy legendák vannak, hogy mennyit imádkozott, mert ugye nagyon térdelte a térdeplőjét, de Kámiról nagyon kevés ilyen legenda maradt fönn.
Olyat lehet hallani, hogy amikor a hagyatékok között a szönnyegét is szemügyre vették, ott kitérdelt, szönnyeget találtak, tehát valóban leroskadt térdeire, ropogott térdeire a szönnyegre, és ott imádkozott. Inkább harciasabb Calvin képünk van ma, mert lehet, hogy ilyen harciasak vagyunk, és ki vagyunk éhezve a győzelemre, de így tetszik nekünk Calvin, ugye, az a bronzba öntött, kőbe vésett Calvin, pedig a hegyes térdeivel kilukasztotta a szönnyeget két helyen.
Nem gondoljuk a reformáció mögé azt a millió-millió imádságot.
Humanisták ugye a költészetben éltek, olvastak, írtak. Az reformátorok részére az imádság volt az a léttér, vagy aura, amiben erőt gyűjtöttek. Minden órájukat ezt töltöttek ki.
Békési Sándort hallották. Most hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését várják még január 15-éig. Önkéntes diakóniai szolgálatra Nyugat- és Közép-Kelet-Európában. A 9-12 hónapos szolgálati idő szeptember elején kezdődik. Budapest főváros önkormányzata pályázatot hirdett fővárosi fiatalokat tömörítő civil és egyházi szervezeteknek ifjúsági kezdeményezések támogatására Tejösz címmel. A pályázat célja olyan kezdeményezések támogatása, amelyek segítik egy fiatalokból álló közösség létrejöttét. A pályázat leadásának határideje január 11-e. Ifjúság és családmentő kiállítást szervez a Kisvárdai Rendőrkapitányság és a Református Ifjúság. A kontraszt kiállításon multimédiás eszközök segítségével mutatják be a fiatalokat érintő problémákat, érintve a kábítószer, az abortusz, a családon belüli erőszak, az öngyilkosság, a válások és a globális pénzhatalom kérdéseit. A kiállítás január 11-től látogatható Kisvárdán, a Szent László út 49 szám alatt. Az ima a lélek kapcsolatfelvétele Istennel címmel Börönte Márta evangélikus lelkész tart előadást január 11-én este 6:30-tól Budapesten a Németvölgyi út 138 szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát Jeremiás próféta könyvének második fejezetéből. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Hamvas Béla egy fontos gondolata a következő. Vallás, filozófia, tudomány az élet terhein kíván könnyíteni, a hagyomány az embernek visszaadja önmagát. Sokszor azt hisszük, a vallás hitünknek a formája mindenre elég választ ad. Ez a kút, gondoljuk mi. Amíg van kereke, amíg bele lehet nézni és csillog, amíg tudjuk, hogy ott van, addig nincs baj. Így volt ezzel Jeremiás korában Izrael is. Azt gondolták, amíg van nép, amíg van templom, megvan minden keret, addig nincs baj. Talán észre sem vesszük, hogy ezek a gondolatok már csak könnyítenek lelkünkön. Ma nagy kérdés a kút, még ha olaj vagy gyógyvíz van is benne. Mindenki keres. Kutakat ásunk az egyházban is, amikor nyomozunk a lehetséges megújulás formái után. Hamvas Béla tanácsa összecseng Jeremiás gondolatával. Az első baj mindig az elhagyás. Az már csak következmény, hogy más repedezett kutakat találunk. A filozófiában, a tudományban, hogy mindenfélét összeácsol az ember, pótolja azt, amit elhagyott. Az első baj ez. Engem az élővíz forrását elhagytatok. Önmagamat csak akkor fogom megtalálni, ha egyet hátralépek. Vissza a forrásokhoz. Nem a vallás formáihoz, nem a gondolatokhoz, nem a felfedezésekhez, hanem annál sokkal mélyebbre. Oda, ahol Isten és az ember még egység volt. Kutat a túlélésért ás az ember, amikor nincs forrás a közelben. Túlélésre jó is. A felszínes ember talán ezt mondja, ez is víz, az is víz. A Valahol Európában című film félelmetes jelenete jelenik meg előttünk. Gyerekek szaladnak a pocsolyához, hogy oltsák szomjukat, mert azt mondják, végre víz. Mindegy milyen. A túléléshez abban a pillanatban tényleg mindegy. De ha lelkünk értelmében vesszük, akkor egy iszonyatos lejtőre állít bennünket ez az egyik víz, olyan, mint a másik gondolat. Egyre repedezettebb gondolatrendszerünk lesz, minden csak ereszti szét a vizet. Minden mindegy. Össze-vissza gondolatok kapkodása ma egész korunk minden üzenete. Egy épp gondolatot nem lehet sehol hallani. Hol egy ember, aki azt teszi, amit mond? Nincs más megoldás, mint hogy egyet hátralépünk. Vissza kell mennünk oda, ahol még sejtettünk valamit a békéről, az egészről, a teljességről. Meg kell keresnünk gyökereinket. Az a vallás, amelyik nem erről, a visszafele tekintő, gyökerező életről beszél, hamis tanítást ad. Ma rengeteg ilyen félét lehet hallani. A tengeren túlról ömlik ránk ez. Persze ezekkel a vallásos gondolatokkal be lehet foltozni a szakadt ruhát, össze lehet tákolni egy-két kutat, könnyít a terheken, jól érezzük magunkat, de a fa valódi megújulása csak a fa gyökeréből jöhet. A mai kor nagy kérdése is, a mi kérdésünk, az én kérdésem is, merünk-e visszalépni? Merjük elhinni azt, hogy ami igazán segít, az nem előttünk, hanem mögöttünk van. Őszintén rámerünk-e támaszkodni saját hagyományunkra? Akkor visszakapjuk önmagunkat. Persze most jó lenne valami nagyon megfogható jó tanácsot adni. Olvasd többet, vagy imádkozz többet. De ezek csak receptek. Mindenkinek magának kell megtalálni, hogy hol van az élővíz forrása hozzá képest. De egy bizonyos, ennyit biztosan elmondhatunk. Nem igaz, ami körülöttünk mindenütt hallatszik, hogy menj előrébb, hogy tedd meg, amit tehetsz, hogy menekülj előre, hogy még valamire szükséged van, ami elérhető, ha jobban előre mész. Hátra kell lépnünk ahhoz, hogy önmagunkat megtaláljuk. Isten élő vizet kínál nekünk, és ő adott is. Nem egy keretet, nem túléléshez szükséges csomagot, hanem magát az életet, amely csak is örök élet lehet. Hisz az embert nem erre a világra, nem bezárt földi keretek közé, iszapos kutak mellé teremtette, hanem örök életre buzgó forrás mellé. Adja nekünk Isten, hogy lássuk, tapasztaljuk, hogy buzog ez a forrás. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as számon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják lelki kérdésekkel a következő számot, 201-00-11. A most hívható szám pedig 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.